Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kánikula miatt sok belgyógyászati kardiológiai beteget kell kórházba szállítani. A budapesti betegszámban az elmúlt 24 órában az előző év azonos napjához képest 40%-os növekedés volt tapasztalható, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MT-vel. Györfi Pál fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó emberek, a szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedők panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen súlyos rosszulét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívószámot. Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztáson érvényben. Ugyaneddig meghosszabbították a hőség miatt már érvényben lévő úgynevezett vörös kód intézkedést is, közölt a belügyminisztérium gondoskodás politikáját felelős államtitkára. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a bajba jutott hajléktalan emberek befogadását, emlékeztetett Fülöp Attila. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV-Volán csoport utasainak. A nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palackásány vízhez. Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap főrendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy holnap elkezdődhessen a programsorozat, Magyarország születésnapja, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csak nem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Látványos és élménydús programokkal készül a Szent István napi rendezvény sorozatra a Magyar Honvédség. A hagyományokhoz híven a tisztavatás után légiparádét tartanak a parlamentnél, míg a Városligetben a legkorszerűbb haditechnikai eszközöket tekinthetik meg három napon keresztül az érdeklődők. A kereszténység határozza meg a magyar és az európai kultúrát, az embereknek vissza kell térniük a normalitáshoz, mondta az országgyűlés elnöke a Szabadföldben megjelent interjúban. Az államalapítás ünnepelőt Kövér László megjegyezte, hazánk az Európai Unióban azon négy állam egyike, amelyik több mint ezer éve létezik ugyanazon a néven és ugyanazon a területen, ahol annak idején megalapították. Szerinte a 2012 és 22 közötti időszak Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb, 10 éve volt, ezt a pályát kell fenntartani a mai nehéznek mutatkozó körülmények között. Lélőssy Gábort, a DK egyik alapító tagját kizárta a párt, ugyanis többször is hangot adott azon véleményének, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene mondania elnöki posztjáról. A demokratikus koalícióban először csak felfüggesztették a tagságát, majd egy etikai vizsgálatot követően Lélőssyt tehát ki is zárták a pártból. A távolsági buszjáratokon bevezetett 300 forintos helyjegyek ellen emeli fel a szavát a demokratikus koalíció. G. Németh Erzsébet úgy fogalmazott, ez nagy érvágás a munkahelyükre ingázóknak, egyetemistáknak, nyugdíjasoknak, valamint a gyermekes családoknak. Az ellenzéki párt parlamenti képviselője szerint inkább sokkal nagyobb támogatást kellene adni az állami közlekedésnek. Nem gyűlt össze a népszavazás kiírásához szükséges 100 ezer aláírás a kötelező gazdasági kamarai hozzájárulás eltörlése ügyében, állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság. Ezt Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője szerette volna elérni. Az ukrán csapatok elfoglalták Szudzsát, az eddigi legnagyobb orosz várost a harcok 2022-es kitörése óta, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a közösségi oldalán. Szudzsa az energiaellátás szempontjából fontos, miután a nyugat-szibíriai gázmezőkről a földgáz a városon áthaladó csöveken keresztül áramlik Ukrajnába. Oroszországban 12 év börtönre ítéltek hazárulásért egy orosz-amerikai állampolgárt egy 50 dolláros adomány miatt. A 33 éves nő egy Ukrajnát támogató jótékonysági szervezetnek juttatott pénzt. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de több lesz majd felettünk a felhő. Záporra, zivatarra, helyenként időszakos esőre is számíthatunk. A hőmérséklet szombaton hajnalban 17-19, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Egy hullámzó hidegfront északnyugat felől megközelíti térségünket, de azon a vidéken meg is torpan, úgyhogy bár a csapadékhajlam és a felhőzet növekszik, ettől függetlenül marad a kánikula. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Süye Károlyné, Klárika nénit hallják.
A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek, ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriumban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új évnapjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például most csak a búza szentelést említeném, azt hiszem annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja az 25-e. Még egyet említenék, hogy február 22 üszögös Szent Péter napja. Ez üszögös Szent Péter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lisztvesen nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. Tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz majd július 20-a, illés napja, az is munkatilalmi nap, az illés napja, úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk. És főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám fölgyújtsa, mert ugye összehordták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájnos, ahogy arat úgy cséppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtti Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomba, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már, és ebbe a kis füzetecskébe, amit a helytörténeti füzetekbe jelent meg 2013-ban, igaz, hogy nagyon kevés példányban, de nekem is már csak ez az egyetlen egy példányom van. Én ebbe, illetve ezt megelőzően egy török Szent Miklós újságba kértek tőlem cikket így augusztus 20-ára, és azt gondoltam, hogy nekem a legszebb emlékem a kenyérsütéshez, a kenyérről, a nagyomámhoz kapcsolódik, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondjuk magunkba, vagy tömegekbe mormoljuk az Úrtól kapott imát, a mi atyánk szavait, és talán nem is gondolunk a jelentőségére. Hogyha a kenyér van otthon, akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsüteményt, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És ez annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagyfateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászt, a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a liszmennyiségre nem emlékszem, de sok liszből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagymama, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőben levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórta liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. Itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében nagykörűn be van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát, megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg. Igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, ugye ezt mindig előre rakták a kemencébe, a leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt, hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapászra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást, vagy kettőt, attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta, és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek tájegységenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat és a helyet készítette a frissen sült kenyérnek a kamrába. még a teknőben levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, szuhakáróba így hívták a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kismakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók. Nagymamám ekkora már, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszánytollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. Ez úgy előttem van, ahogy nagymama magához öleli a kenyeret, és olyan szeretettel megsimogatja ezzel a vizes kezével. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakart a nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés. Ez egyébként az anyai nagymamám volt, Bertán Erzsébet, ő Múcsonyba született, és hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt, egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhet második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenyezsírral, ez olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítóst. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret. Magyar nép hagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ez sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe. Ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma, a 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el azt augusztus 20-án Szent István napján az államalapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk, Török-Szent Miklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, hogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel, és 93-tól rendezzük itt a városunkba ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Török-Szent Miklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csiraképződmény, tehát nagyon szép. Szegészen kevesen tudják azt, hogy a kenyérnapját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Török-Szent Miklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog. Talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg. És hát próbálkozunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaim között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténeti füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütőgépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 dek a fehér lisztet, tehát a BL 55-öset, 10 dek a rétes lisztet, vagy 30 dek a teljes kiőrlés, és 30 dek a fehér tönkölylisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg, 2,5 deka élesztő kell hozzá, szoktam tenni 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok, 1 kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval, 1 evőkanál cukor, vagy méz, 1 ökömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve, vagy áttörve. Hát én azt az 1 szemet, azt sajtra szerint szoktam lereszelni, mert az a krumplinyomot nem veszem elő, mert nagyon macerásra elmosni. Szoktam beletenni 1 kávéskannál 10%-os ecetet, vagy 1 kicsi szódabikarbonát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsíradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam, ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére morzsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát, és akkor én itt ki szoktam venni. És akkor a sütőt begyújtom, hideg sütőbe teszem a tepsit, ez is fontos, mert még akkor együtt kell a meleg, hogy melegszik a sütő. A sütő aljára egy kis lábosba szoktam tenni vizet. Ez 200 fokon körülbelül 45 percig sütjük. A sütés végén a tetei hideg vízzel megkenjük, ahogy nagymamám tette az ő kenyerénél, ettől lesz fényes, rácsra borítjuk és sülni hagyjuk. Ebből a mennyiségből 1,2 kg-os szépen szeletelhető, nem morzsálódó kenyeret kapunk. Ez tényleg nem morzsálódik. A második változat pedig, ha nincs elektromos kenyérsütőnk, akkor kézzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk, liszttel kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más keltésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe feloldjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő dupjájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanállal, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az 1 óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hideg sütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készítettünk szendvics kenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerek kenyér egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül 1 óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerek cipót, ilyenkor 4 részre osztjuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gáztepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ebbsz is 4 részre osztjuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajzott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek. Én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiplit is. Ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. 4 részre osszuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizzavágóval vagy derejevágóval átlósan négy felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idejénél reszelt sajtot is szórhatunk rá, nem az elején, mert akkor meg fog égni.
Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Gajdos Együttes felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Nem fogad bír.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Gajdos Együttes felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Köszönjük figyelmüket, további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap bemondóját Domán Vivient hallják. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikai pultot Kvasinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan a hírek után Merítés című műsorunk szól. Adásunk tartalmából. A műcsarnokban helyi érték címmel látható a harmadik építészeti nemzeti szalon tárlata. Két szabadtéri kiállítással vár a Várkert bazár. A Nemzeti Színház után a Gyulai Várszínházban is bemutatják a két népszerű Molnár egy felvonásost, az 1-2-3 címűt és az Ibolyát. Revue with the Stars címmel nagyszabású tánc show lesz augusztus 17-én a Margit Szigeti Színházban. És Hollerunk 70 címmel a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjét ünneplik augusztus 18-án Sárospatakon. Ezekkel a témákkal várja Önöket a Merítés. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól. Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő. Ezután a Hitvallóban Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival a mértékletesség erényéről beszélget. 16 órakor hírekkel várjuk Önöket, majd kívánságműsor szól, melyben hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Majd az Iránytűben dr. Korán Dániel sörmesterrel beszélgetünk, a pécsi sörfőzdében a jó sör titkairól, a sörmester feladatairól, alapanyagokról, receptekről, és olyan érdekességekről, mint az alkoholmentes, a barna vagy a búzasör előállítása. Következzen bejátszásunk az alapanyagokról.
Az árpamaláta mellett más gabonából készült malátákat is lehet használni. Sörgyártáshoz például a búzasörben van búza maláta is, de az árpa maláta az az alapanyag, ami minden sörnek a maláta hányadnak a nagy részét adja. Azért van szükségünk árpa malátára, mert a főzési folyamat során a főzőházban ott a gabonából nyerjük ki a keményítőt, és a keményítő azért szükséges nekünk, mert abból fogunk a főzőházban mi cukrot képezni, és a cukorból fog az élesztő az erjedés alatt alkoholt és széndioxidot termelni.
17 órakor a szokott időben regionális hírekkel várjuk Önöket, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szól. 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén a Miskolci Mindszenti templom Szent Rita ima csoportja vezet. Majd híreket mondunk ezután a Közelkép portré műsorunkban Antal Kata testnevelő tanárral, az Anka varázsműhely megálmodójával beszélgetünk. 19 órakor a hírek után Könyvjelző című műsorunkban a 100 éve 1924. augusztus 12-én elhunyt EGRI születésű Bródi Sándor íróról beszélgetünk. Majd esti mese szól a legkisebbeknek, ebben Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 20. részét hallják. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedik. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól. Még kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora a Liceumi Krónika következik. Majd a Mit tegyek szól, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, jó vételt, tartalmas időtöltést kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!